Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle, te vagy-e a zsidók királya? Jézus így válaszolt, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus ezt felelte, hát zsidó vagyok én, saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél? Ekkor Jézus így szólt, az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való. Pilátus megkérdezte, tehát király vagy? Jézus így felelt, te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem ebbe a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Krisztus király ünnepét üljük, és azután ugye elgondolkodunk ezen, milyen érdekes is, hogy Krisztus egyáltalán, amikor megszületett, királyi családból származott, de egy olyan királyi családból, amelyik már régóta, századok óta elvesztette a hatalmát, és egyáltalán nem uralkodóként élt, Mária, Szűz Mária, hát igazán ugye szegény, egyszerű asszony volt, és tudjuk, hogy amikor el kellett menniük, hogy a családjuk eredetének a helyén, Betlehemben a népszámláláskor összeírassák magukat, akkor ottan nem kaptak helyet a szálláson. Nyilván nem csak azért, mert nagyon sokan mentek oda, hogy összeírassák magukat, hanem azért is, mert kevés pénzük volt, hogy a szállást megfizessék. És aztán egy barlangban, egy istálóban kaptak helyet, ahol meghúzzák magukat, és itt látott napvilágot, itt született meg Jézus Krisztus. Aki aztán Pilátus előtt kell, hogy feleljen erre a kérdésre, hogy valóban király vagy-e te? Nem nagyon szólongatták őt királyként. Ugye akkor, amikor bevonult Jeruzsálembe, akkor voltak, akik Dávid fiaként köszöntötték, elébe terítették a ruhájukat, és egy kicsit ugye várták tőle, hogy egy ilyen fölbuzduló forradalomnak álljon az élére. És ott el is fogadta ezt a köszöntést, de azért fogadta el, mert tudta, hogy ez már a halálának a közelségét jelzi, és hogy ő tulajdonképpen a királyi bevonulását akkor végzi majd, amikor a keresztet viszi a Golgotára. És amikor magasba emeltetik a keresztet, és tövissel koronázva lesz ott az emberek előtt, akkor foglalja el az uralkodói trónusát. Milyen különös módon is uralkodó Jézus. Pilátus kérdezi tőle, hogy hát csak ugyan király vagy. Azt várja talán tőle, hogy azt mondja, hogy dehogy vagyok király, csak a ellenségeim, a rossz akaróim híresztelik rólam, hogy én királynak mondom magam. De nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy csak ugyan király vagyok. Kicsit a fordítás elgondolkodható, azt mondja itt a magyar fordításban, hogy az én országom nem ebből a világból való. Ezt a szót, a bazileiát, amit a görögben találunk, lehet országnak is fordítani, de lehetne azt is mondani, hogy az én királyi hatalmam, vagy az én királyságom nem ebből a világból való. Az országa, nehogy azt gondoljuk, hogy csak a mennyország az ő országa, és ez a föld pedig, hát ez egy idegen terrénum, ahol ő csak üldözik, ez a föld is az övé, és az ő királysága, az a hatalma, az itt a földön is megvalósul. akkor, hogyha hiszünk benne, akkor, hogyha felismerjük azt, hogy az ő törvényei szerint érdemes élnünk, azt mondja, aki az igazságból való, hallja a szavamat, nem csak hallja, hanem meg is tartja, és akkor uralkodik Jézus itt a földön is, tulajdonképpen, és még tesz is azért, hogy ez a föld ne az ő isteni hatalmának a nyomására, hanem az ő igazságról szóló tanúság tételének a felelősség tudatára, hát emberhöz méltó világ legyen, szép legyen, az igazság uralkodjék benne, és akkor érdemes legyen itt a földön is már élni, mert azt láthatja akkor az ember, hogy amit jót tesz, annak értelme van, hogy egymásra talál sok jó indulatú ember, és aztán szebb, meg jobb lesz a világ is, a világ maga is, itten Krisztus szava nyomán. Érdemes nekünk elgondolkodni ezen, hogy hogy is állunk a királyokkal. Ugye a hosszú időn keresztül mesékből is ismerjük ezt, történelemből is, hogy az országoknak a törvényét a király szabta meg, és a királyság ilyen örökletes méltóság volt, és az emberek úgy elfogadták a királyt. Sokszor úgy, hogy úgy érezték, hogy a királyt az Isten jelölte ki, választotta ki valaha ősidőkben, és annak a sarjadéka, leszármazottja, hát az Isten meghagyásából uralkodik. Legyen, aki törvény szab köztünk, és legyen, aki megbünteti azt, aki rossz, aki megérdemli, hogy nyaka közé csördítsenek, megjutalmazza a jót, és rendet tart a világban. Rend nélkül ugye nincsen emberhöz méltó élet, meg nincsen világ se. Régi emberek is megcsodálták, hogy az ember alatti világban, ugye a természetben, hát milyen rend van. Néha vannak viharok, meg nem tudom mi minden, de azért mégis, ugye még a viharok is, hát valami nagyobb rendnek a megnyilatkozásai. A modern ember észleli azt igazán, hogy a természetben milyen szigorú törvények uralkodnak. És ezek a törvények ugyanakkor hát nem akadályai az életnek, hanem éppen az élet gazdagságának a biztosítói. Hogy a dolgok nem össze-vissza egymásra hányva, egymás ellen élnek, hanem valami csodálatos egyensúlyban, amit a Teremtő Isten vitt a világba. Ő alkotta a világot így, hogy ilyen változatos legyen, ilyen csodálatos, és hogy ilyen kiszámítható legyen a világnak a magatartása. A bölcs ember megcsodálja ezt, eligazodik benne, és otthon érzi magát ebben a világban. Ugyanakkor ugye az emberben is, az ember nem persze, hogy bizonyos mértékig a testünk engedelmeskedik a világ törvényeinek, mert hát mi is ugye a biológia törvényei szerint alakul az életünk, és így tovább. De azért mégis mi ugye olyan önállóak vagyunk, és egy kicsit magunkra is vagyunk hagyva. Nem csak a jónak a lehetősége nyílik meg előttünk, hanem a botlásnak is, a bűnnek a lehetősége is. Élhetünk és visszaélhetünk azokkal a tehetségekkel, amelyekkel a Teremtő Isten bennünket megakadályozott, megajándékozott. És éppen azért fontos, hogy a mi életünkben is érvényesüljenek törvények, mert különben nem tudjuk összehangolni a kedvünket. Egy családban is, hát kell, hogy egy családnak legyenek törvényei, amiket nem írunk le, de megtartunk és tiszteljük egymás szokásait, megbeszélünk dolgokat, ahhoz alkalmazkodunk, és ettől lesz az otthoni világunk élhető, meg kiszámítható, és nem szüntelen riadalomnak, meg meglepetésnek, meg nem tudom micsodának a színhelye. És hogyha a világban közlekedni akarunk az utakon, akkor kell, hogy törvényeket hozzunk, hogy jobbra hajts, balra előz, hogy hogyan kanyarodjunk meg, hogyan adjunk elsőbséget egymásnak. És hogyha ezeket nem tartanánk meg, hát szinte katasztrófák fenyegetnék a közlekedőket, és el sem merne indulni az ember egy autóval, amely 100 vagy nem tudom mennyi kilométer sebességgel is halad. Nem tudnánk közlekedni szabályok nélkül. És a szabályokat, ki hozza a szabályokat? Hát ugye a közlekedési szabályokat az emberek hozzák, és megállapodnak, hogy abban is megállapodhatnának, hogy balra és jobbra előz lesz, de megállapodnak, hogy jobbra és balra előz van, és akkor azt szerint mennek. Azért vannak olyan közlekedési szabályok, amik nem ilyen önkényesek. Nem lehetne egy olyan kormány, amelyik azt mondja, hogy alapvető szabály, hogy aki beül egy autóba, az előtt egy fél deci pálinkát kell, hogy fölhörpincsen, mert akkor egyenlő eséllyel vezetik az autót az összes autósok. Hát elég baj volna, ha minden autós egy kicsit kótyagosan ülne be az autójába, és biztos, hogy az egyenlő esély azt jelenteni, hogy egyenlő esélyük volna a balesetre, meg a karambolra, meg mi mindenre. Egy józan törvény az azt hozza meg, hogy ittas ember ne vezessen. És akkor már jobb, hogyha alkoholt se iszik előtte. Tehát megtiltják, hogy alkohol fogyasztást után volán mellé üljön egy ember. És a maga meg mások életét veszélyesteszi az országukon. Ki hozza ezt a törvényt? Persze, hogy egy hatóság hirdeti ki, de nem önkényesen, hogy a hasára üt és valamit kihirdet, hanem a hatóságot bölcs emberek alkotják, akik felismerik, hogy az az észszerű, hogy tiltsuk meg, hogy részeg ember a volán mellé üljön. Vagy az az észszerű, hogy tiltsuk meg, hogy egy gyerek a volán mellé üljön, mert lehet, hogy megtanulta már a vezetést, de azért, mert gyerek azért nem tud összeszedetten hosszú ideig figyelni, és ha meglátja a nagymamáját az utcasarkon, akkor elengedi a kormányt, és összecsapja a kezét, hogy ott a nagyi. És akkor közben elgázol 3 embert is az úton. Felnőtt emberek vezethetnek csak. És ezek nem olyan törvények, amiket egy bölcs parlament kieszelt, hanem a bölcs parlament ahhoz kell, hogy észrevegye, hogy milyen törvények fakadnak magának a dolognak a természetéből, az ember természetéből. A nemzetek törvényeit most a parlamentek hozzák, és nem a király. De a parlament sem olyan, hogy ottan az emberi okoskodás, meg az emberi önkény érvényesül. És akkor elhatározunk, hogy mától kezdve, nem tudom én, szabad abortust csinálni, szabad ezt csinálni, azt csinálni, és akkor szabadabbak vagyunk. De ez nem marhaság-e? Ez nem az élet ellen van-e? Vannak törvények, amiket nem a önkényesen hoz a parlament, hanem a parlamentnek is föl kell ismernie, ahhoz kellene, hogy okos emberek, felelős emberek kerüljenek a parlamentbe, akik odafigyelnek az Isten által a világban meghozott törvényekre, és azokat fogalmazzák meg világosabban, hogy a vak is lássa, vagy a süket is hallja, mert az ország törvénye is ez, ami a lelkünknek, vagy a természetünknek a mélyén élő rendet láthatóvá teszi, paragrafusokba foglalja, hogy azt könnyebb legyen követni. Nem azért, hogy rabságba kössön, nem azért, hogy az egyik embert elnyomja, hanem hogy a ötleteinket, a szeszélyeinket elhárítsa, és azt mondja, hogy ésszel kell élni. Azt mondja, hogy a másikra is tekintettel kell lenni. Azt mondja, hogy akkor vagy te is boldog, ha nem a másik életének a tönkretétele árán akarod a saját buta ötleteidet mindenáron megvalósítani. Igenis, szükségünk van arra, hogy ilyen törvények uralkodjanak rajtunk, és igenis ezeket a törvényeket, ha nem király hozza, nem is a parlament hozza, hanem a bölcs ember fölismeri ezeket a rejtőző törvényeket, amik a szívünkbe vannak írva, és a bölcs közösség az ezeket tárja föl, és ezeket foglalja törvénykönyvekbe, és ezeket bízza aztán a bíróságnak, ki mindenkinek a megítélésére, hogy megbüntessék, aki a törvény ellen vét, mert önmaga ellen is vét az olyan ember, és az ember társai ellen vét, és nem csak egy hatalmi csoportnak az érdekeit veszélyezteti, egy másik csoportnak az érdekei nevében. Krisztus király az a király, aki a élet törvényeinek a közeléből jött, mert annak a fia, aki a világ törvényeit alkotta. És az a ige, amelyik ott volt már akkor, amikor az atya a világot teremtette, és ott van a létnek a gyökerénél. És az evangéliumban ezeket hirdette meg. És azért van, hogy ő király, az igazságból való, és aki az igazságból van, hallgat a szavára. Nem azért hallgat rá, mert fél tőle, hanem azért hallgat rá, mert megbecsüli őt, szereti őt. És Jézus azért, hogy a világ figyelmét magára vonja, azért nem úgy masírozott be a világba, hogy angyalok kísérik, és azok leteperik az ellenségét, és fejbe kólítják azt, aki szót emel ellene, hanem úgy jelent meg, mint a fájdalmak embere, aki értünk, aki köztünk király létére a szolga szerepét vállalta. És ez nem csak egy álruha, hanem csak ugyan olyan, hogy a királyként is nem a hatalmát akarja fitoktatni köztünk, hanem a javunkat akarja, vagyis szolgálni akar minket. Azt akarja, hogy a mi életünk jobb legyen, szebb legyen, és ezért vezet el annak a törvényeihez, amelyek nem az önzésnek a törvényei, és mégis a mi boldogságunkat is szolgálják, a világnak a boldogságát is szolgálják, és nem azt mondják, hogy rontsuk el a földi életünket, és majd akkor egy örök életben az Isten kárpótol minket, hogy ilyen szorgalmasan lemondtunk mindenről, amit a föld szépet vagy jót kínált volna. Nem erről van szó, hanem hogy szedjük össze magunkat, és azután higgyünk abban, hogy ez a fölöttünk lévő Isten nem ilyen önkényre teremtett minket, nem lázadásra teremtett, hanem szótértésre, önmagunk egymás megbecsülésére. Akkor, hogyha köréje gyűlünk, és benne bízunk, akkor tudjuk a földi életet is szebbé, még igazabbá tenni. És akkor lesz ez a föld is már a Krisztus igazságának a révén áldott, és lesz előkészítője, vagy előszobája az örökké valóságnak. Ezekre gondolunk Krisztus király napján. És kedves testvéreim, manapság ezek a meggondolások különösen fontosak, mert a világ keresi a jövőnek az útját, és nagyon elvesztette a hitet, meg a vallást. Ugye voltak diktátorok itten a 20. században, lassan lezáruló, mögöttünk lévő korban, akik úgy teremtettek rendet, hogy nem az emberek javát keresték a rendben, hanem illúziókat, nagy, vak, ostoba álmokat akartak megvalósítani a földön. Kiirtottak egy csomó embert, eltapostak egy csomó értéket azért, hogy a maguk álmait megvalósítsák. Sokakkal elhitették, hogy akkor szebb lesz a világ, ha nekik szót fogadnak. És ezekből kiábrándult az emberiség. És most pedig fél mindenféle rendtől, vagy mindenféle hatalomtól, és azt mondja, hogy jobb lesz, hogyha hagy békén minket a közösség, kikit maga törvénye legyen az élete, öntörvényű legyen, és tegyük azt, ami az kedvünk szottyan, és minél kevesebbet szóljon bele a közösség, az állam, és így tovább a mi életünkbe. Testvéreim, nem ez a megoldás. Nem ez a megoldás, hogy maradjon magára a világ, és akkor a erősebb boldogul, és a szegényebbet, a gyöngébbet elnyomja, és akkor az erősebb se lesz boldog, mert ez az önző, hát nem tudom én, kapkodó boldogságkeresés, ez nem hoz igazi boldogságot annak se, akinek sikerült a másikat elnyomnia. Önmagát is sikerül tönkretennie a butaságában, meg a eszetlenségében. És bizony kell, hogy a közéletben is érvényre jusson, ne csak egy olyan törvény, amit az emberek tákolnak össze, hanem az a törvény, aminek az alapjait az Isten írta be a mi emberi természetünkbe és a világba. És hogy az, aki ennek a közelében van, az egyház vagy a hívő ember, az ne csak imádkozzék, hogy az Isten mentse meg a világot, hanem a a rábízott igazságról tegyen tanúságot, és igenis szóljon bele a társadalomba is. Nem azért, hogy a maga érdekeit, vagy az egyház érdekeit védelmezze, hanem azért, hogy az emberiség érdekeit védelmezze, azoknak a belátásoknak a meggyőző, hát ugye tanúsításával, amiket ő hoz a hittanóráról, vagy hoz magával a prédikációból, vagy az imádságaiból, vagy az Istennel töltött barátságos, bizalmas beszélgetéseiből. Igenis szükségünk van, hogy ne csak azt jelentse a vallás szabadság, hogy szabad az embernek vasárnap misére jönnie, és azért nem rúgják ki az állásából. De már, hogyha elmegy valahová, akkor neki nem szabad a keresztény elveit hangosan hangsúlyozni, vagy másokkal is elfogadtatni, nem szabad keresni azt a módot, hogy elfogadtassa velük, mert az már beavatkozás a másik szabadságába. Beavatkozunk egymás életébe, mert szeretjük egymást. Nem letaposni akarjuk egymást, hanem megsegíteni, mert ránk van bízva valami. És ehhez jogunk van, hogy ezt megtegyük. És ez a Krisztusnak is joga van ahhoz, hogyha már végig járta a keresztutat, hogy szóljon a modern emberhez is, és azután figyelmeztesse, és elvezesse az életnek, egy teljesebb életnek, igazabb életnek az útjára. Aki az igazságból való, hallgat a szavára, és ugyanakkor felelősségnek is érzi magát azért, hogy amit tőle tanult, azt valami módon nem hangosan, vagy nem erőszakkal kényszerítse rá a másikra, meg a többiekre, de hirdesse, mint meggyőző, a többiek szívét is megragadó igazságot. Ehhez igenis joga van az egyháznak, jogunk van nekünk is, kötelességünk is ez, az Isten iránti, a fele barátaink iránti kötelességünk is. Ezekre gondolunk ma, és így köszöntjük Krisztus királyt, és így kérjük, hogy tegyen minket igazán hitvalló emberré, és tegyen minket ilyen lelkiismeretes emberré, akik nem riadtan, kapkodva, kétségbeesve nézünk szét magunk körül, hanem ilyen testvéri felelősségtudattal, és az Isten erejébe, gyönge és mégis erős erejébe vetett bizalommal tesszük, amit tudunk, és amit vár tőlünk az Isten, hogy csak ugyan megszépüljön a világ is, és azután ez a föld, ez megteljék a szeretetnek a hatalmával, és tegye az emberi életet igazán széppé, áldottá, az örök élet reményével teljessé. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, a mi Urunk a királyok királya és az uralkodók ura, hódolatunkkal együtt terjesszük elébe kéréseinket.
Te vagy Urunk az örök és egyetemes király, terjeszd ki szelíd uralmadat minden emberre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Te vagy Urunk a szentség és a kegyelem királya, szenteld meg egyházadat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Te vagy Urunk az igazságosság és a béke királya, adj békét a népeknek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Te vagy, Urunk, a szeretet és az élet királya. Erősítsd meg a keresztény családokat. Kérünk téged, hallgass meg őket. Te vagy, Urunk, a jóság királya. Gondviseléseddel gyámolíts minden embert.
Kérünk téged, hallgass meg minket.
Urunk Jézus Krisztus, hittel valljuk, hogy Te vagy a mindenség királya. Irgalmas jóságoddal hallgasd meg esdeklő népedet, és áld meg örökségedet, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
Amen.